Közép-Európa nyitva áll Japán előtt, mondta a tokiói tárgyalásain a miniszterelnök. Nem adják a józsefvárosi piacot az üzemeltetők, lejárt a szerződés, rendőrök védik a tulajdonos MÁV embereit. Újra elkészíti a Radnóti szobrot Melokko Miklós, a kettétört gránit alak javíthatatlan, egy autó döntötte ki. Jó napot kívánok! Közép-Európa nyitva áll Japán előtt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a tokiói Josai Egyetemen tartott előadásában. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai növekedés húzó ereje Közép-Európa lesz, amely már túl van a válságon és versenyképes. Az előadás után az egyetem vezetése bejelentette a Közép-Európai Tanulmányok Intézetének megalapítását, amelynek tiszteletbeli elnöke Szerdahelyi István tokiói magyar nagykövet lett. A magyar miniszterelnök pedig közölte, hogy az intézetbe Magyarország két professzort delegál. Orbán Viktor ezután megnyitotta a tokiói Magyar Kulturális és Turisztikai Információs Központot, majd a nap folyamán tárgyal Abe Shinzo miniszterelnökkel. Közös oktatási szándéknyilatkozatot írt alá a japán oktatási miniszterrel Tokióban az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán és Hakubun Shimomura megállapodtak arról is, hogy a jövőben szorosabban együttműködnek az oktatás, különösen a felső oktatás terén. Államfőként törvényes kötelezettségeimmel összhangban fogom kiírni és kihirdetni a választások időpontját, válaszolta Áder János köztársasági elnök Mesterházi Attilának. Az MSZP elnöke tegnap nyílt levélben kérdezett rá a jövő évi országgyűlési választások lehetséges időpontjára. Áder János erre azt írta, az a leghelyesebb, ha erre a kérdésre nem személyesen, hanem az ország nyilvánossága előtt nyílt levél formájában válaszol. Az államfő részletesen kifejtette, hogy milyen szabályok vonatkoznak a választások időpontjára, ez alapján pedig leszögezte, 2014-ben az országgyűlési választások első lehetséges törvényes időpontja április 6-a, az utolsó pedig május 25-e. Áder János azt is hangsúlyozta, az alaptörvény a köztársasági elnök egyedüli és kizárólagos jogosítványaként határozza meg a választás időpontjának kitűzését. Az államfő azzal zárja Mesterházi Attilának írt levelét, hogy idézem, bízom benne, mind ön, mind az ön által vezetett párt, mind más pártok politikusai tartózkodni fognak attól, hogy olyan döntéseket előlegezzenek meg, amelyek meghozatalában semmiféle alkotmányos jogkörük nincs. Rendőrök és árusok, valamint az üzemeltető emberei néznek farkas szemet egymással a józsefvárosi piac bejáratánál. A piac bérleti szerződésének felmondási ideje ma lejárt, ezért a terület tulajdonosa, a MÁV birtokba akarta azt venni. Az üzemeltető és az árusok ugyanakkor egy ideig nem engedték be őket a piacra, állítják, minden engedélyük rendben van, jogosan nyitottak ki ma is. Végül adásunk előtt nem sokkal a MÁV és az üzemeltető együtt bementek a piacra egyeztetni. A helyszínre 7 rendőrautóval és 4 rendőrségi busszal érkeztek egyenruhások, hogy fenntartsák a rendet. És a józsefvárosi piacnál van kolléganőnk Lantos Melinda. Szervusz Melinda, véget érte már az egyeztetés?
Az egyeztetés véget ért, de egyelőre még nem tudták jogilag bezárni a józsefvárosi piacot. Szervusz, jó napot kívánok! Rendőri kísérettel érkeztek ide a MÁV szakemberei, hogy átvegyék a területet, mert lejárt a bérlő szerződése. De ő nem akarta először beengedni őket, majd mert arra hivatkozott, hogy semmisnek tekintik a bérleti szerződés felmondását. Végül leültek tárgyalni, és arra jutottak, hogy a MÁV most elzárja az áramszolgáltatást, és addig nem is elzárja az áramszolgáltatást. A bérlő viszont nem akarja elhagyni a területet addig, míg a bíróság meg nem hozza határozatát az ügyben, mert hogy bírósághoz fordulnak, mert semmisnek tekintik a szerződés felbontását. A MÁV szóvivője elmondta, hogy jelenleg most már illegálisan tartózkodnak itt a árusok, először az áramot zárják el, majd megpróbálják a vizet is, hogy ellehetetlenítsék az árusokat, és hogy elmenjenek a területről. A szó a stúdióé.
Lantos Melinda, köszönjük. Egy politikusnak a Facebook nem ugyanazt jelenti, mint a hétköznapi embereknek. Korábban ilyen nem volt. Így reagált az ATV-ben Mesterházi Attila arra, hogy kedden órákon keresztül vitatkoztak egymással az MSZP-s politikusok egy közösségi oldalon, közben pedig obszcén szavakat is használtak. A vitát az interneten bárki olvashatta. Mesterházy Attila az obszcén vitáról azt mondta, át kell strukturálni a kommunikációt. A kampányra utalva pedig azt, éles helyzetekben nem szabad hibázniuk.
A világ balfékjei ülnek az MSZP parlamenti képviselőcsoportjában. Ezt írta az interneten kedden Ceglédi Csaba, az MSZP szombathelyi frakció vezetője. Ezután egy több órás nyilvános, az interneten végigkövethető vita alakult ki a szocialista politikusok között. Ceglédi Csaba azt kifogásolta, hogy a szocialista frakció tagjai nem írták alá, akár a jobbikosokkal együtt is azt a javaslatot, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatal működésének vizsgálatát kezdeményezi. Kit érdekel, hogy a Jobbik aláírta, aki finnyás, ne menjen politikusnak, így kommentálta a hírt Ceglédi Csaba. Később két pártársa, Lukács Zoltán és Török Zsolt is hozzászólt a bejegyzéshez. Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes például kikérte magának Ceglédi Csaba szavait. Ha én nem értenék egyet a szombathelyi vagy máshol dolgozó szoci barátaim döntéseivel, nem bal pont námít le őket, hanem más módot és minősítést találnék ennek kifejezésére. Török Zsolt pedig a Jobbikkal való együttműködésre utalva azt írta, írj alá valamit együtt a nácikkal, és pár percen belül neked esik a ballib média, az összes többi ballib párt, majd még egy hétig ez lesz minden esti beszélgetés témája. Erre reagált úgy Ceglédi Csaba, hogy puha, pont, űek vagyunk, vagytok.
Tényleg változott ezek szerint a kommunikáció, meg régebben ilyen nem volt, hogy, hogy vitatkoztak volna.
Tehát egymást nem nevezték puha.
Se, meg hát nem használtak azért talán a kollégák korábban Csének. Ilyen szavakat sem. Mind a kettőkkel, vagy úgymond az érintettekkel beszéltem.
Mesterházy Attila az ATV-ben azt mondta, reméli, hogy ez nem az új kommunikáció része. Az MSZP elnöke azt is mondta pártársának, Ceglédi Csabának elmagyarázta, keménység ahhoz kell, hogy a szocialista párt ragaszkodni tudjon a korábbi döntéséhez, amely szerint nem ír alá semmilyen kezdeményezést a Jobbikkal közösen.
Nem arról van szó, hogy valaki kemény vagy nem kemény, ha már ugye ezekről a szervekről beszélünk, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hanem az a helyzet, hogy szerintem pont ahhoz kell egy határozottság, hogy egy elvi döntéshez tudjunk ragaszkodni.
Mesterházy Attila azt mondta, az eset után felhívta pártársai figyelmét arra, hogy a Facebook egy politikusnak nem ugyanazt jelenti, mint egy hétköznapi embernek. A kampányra utalva pedig azt mondta, át kell strukturálni a kommunikációt.
Körös Gusztáv újra megerősítette, hogy a bajai videót az MSZP rendelte meg. A felvétel egyik készítője, Gyurcsány Ferenc korábbi pártársa erről a ma reggelben beszélt. A Demokratikus Koalíció elnöke tegnap a Baranya megyei Cserdibe látogatott. A település polgármestere és Gyurcsány Ferenc megbeszélésén a hamis bajai videó is szóba került. A roma származású polgármester azt mondta, a felvétel megjelenése sokat ártott a cigányságnak.
A Király György kiemelt, hogy kellene egy oktatófilm.
Körös Gusztáv az M1 ma reggel című műsorában újra megerősítette, amit már korábban is mondott, vagyis, hogy az MSZP sporttagozatának alelnöke Király György rendelte meg tőle a bajai hamis videót. Azt mondta, először Kalocsán találkozott vele, Károlyi Attila társaságában, aztán kétszer is járt az irodájában Budapesten. A második találkozójukon kérte tőle a szocialista Király György, hogy készítsen egy filmet, amin egy választási csalás látszik.
Amiről beszélt a média, az újságok, azt ugyanúgy játsszuk le, mint az megtörtént volna, és az tökéletes lenne, de hangsúlyozta, kizárólag szűk körbe, zárt körbe, tehát a nagy nyilvánosságot kizárni.
Mint ismeretes, a bajai hamis videó október 18-án került nyilvánosságra, miután a hvg.hu leközölte. A szocialisták sokáig tagadták, hogy tőlük szivárgott ki a felvétel. Végül mégis kiderült, hogy a hvg.hu-nak maga Déri Balázs, az MSZP kommunikációs igazgatója adta oda a videót. Amikor Déri Balázs emiatt lemondott, azt állította, hogy a kiszivárogtatás az ő egyéni akciója volt, és erről senki sem tudott a pártban. Körös Gusztáv a ma reggel interjújában azonban arra utalt, szerinte kizárt, hogy Déri Balázs úgy adta volna oda a felvételt a hvg.hu-nak, hogy arról senki más nem tudott a pártban. Körös Gusztáv szerint Déri Balázs ezt utasításra tette.
Biztos vagyok benne, ahogy látta a Mesterházy kabinet vezetője, ahogy látta Harangozó Tamás, merem azt gondolni, hogy a pártelnöke Mesterházy Attila is látta. És Biztos vagyok benne, hogy utasításra hajthatta végre ezt a dolgot.
Körös Gusztáv azt is mondta, ha mégis úgy van, hogy erről senki sem tudott az MSZP-ben, akkor is baj van a szocialistákkal, hiszen az elnöknek ez esetben nincsen tekintélye a párton belül. Körös Gusztáv a Gyurcsány Ferenc féle demokratikus koalíció tagja volt, de a Bajai videó miatt ki kellett lépnie a pártból.
Azt gondolom, amit a Gusztáv csinál, az szánalmas, és a bajai cigányságot, az országot cigányságot, az országban élő cigányokat ezzel nem minősíti, hiszen ő olyan csapatot tud maga mellé állítani 10-20 embert, és nem az összes bajait.
Ezt Bogdán László, a Baranya megyei cserdi cigány származású polgármestere mondta tegnap. Szerinte a cigányoknak semmi más kiútjuk nincs, mint hogy megtanuljanak viselkedni. Azt mondta, akik a bajai videó elkészítésében részt vettek, nem tudnak viselkedni.
Videókat készítenek úgy, hogy eljátsszák egyik pártnak, másik pártnak a megrendelésére, eleget tesznek, 10-20 ezer forintért eladják magukat, majd ezek azt hiszik magukról, hogy ők cigányvezetők. Ezek nem cigányvezetők, ezek bűnözők.
Bogdán László Gyurcsány Ferencnek is elmondta a véleményét a bajai videóról. A DK elnöke tegnap országjáró körútja keretében látogatott Cserdibe. Gyurcsány Ferenc a megbeszélésük után nyilatkozott a híradónak. Munkatársunk megkérdezte, hogy bocsánatot jöttek kérni Cserdibe a cigányoktól, utalva arra, hogy egy volt DK tag is részt vett a bajai videó elkészítésében. A volt miniszterelnök válaszait azonban nem tudjuk megmutatni, mert később a Demokratikus Koalíció kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy csak akkor járulnak hozzá a forgatott anyag közléséhez, ha azt teljes egészében vágatlanul bemutatjuk. Mivel erre a híradó keretei között nincs lehetőség, ezért az interjút a híradó.hu-n nézhetik meg teljes terjedelmében.
December 5-éig adott gondolkodási időt az ír gázolónak a közigazgatási és igazságügyi minisztérium. Francis Tobinnak addig kell eldöntenie, hogy hajlandó-e Magyarországon börtönbe vonulni. A határidő meghosszabbítását az ír igazságügyi tárca kérte a magyar minisztériumtól, hangsúlyozva, hogy több halasztást már nem kérnek. Francis Tobin 2000-ben Leányfalun halálra gázolt két gyermeket. A férfit a magyar bíróság 2002-ben távollétében 3 év fogházra ítélte. A kiadatási eljárás azóta tart Írország és Magyarország között. Őrizetbe vette a rendőrség a párizsi lövöldözőt. Az 52 éves férfi DNS-e megegyezik annak az elkövetőnek a DNS mintájával, aki hétfőn Párizsban életveszélyesen megsebesítette a Liberation című lap egyik munkatársát, majd az üzleti negyedben lövöldözött és túszulejtett egy autóst is. A rendőrséget a férfi szállásadója riasztotta. A lövöldözés után a támadó állítólag azt mondta neki, hogy őrültséget csinált.
Tegnap este ebben a párizsi parkolóházban találták meg a rendőrök a lövöldözőt. Egy autóban ült, de nem volt magánál, mert előzőleg feltehetően öngyilkossági szándékkal gyógyszereket vett be. A férfit kórházba szállították, egyelőre nem tudták kihallgatni. Ő az. Abdelhakim Dekárnak hívják, 52 éves. A fotókat a rendőrség tette közzé még elfogása előtt. Mint kiderült, büntetett előéletű, a 90-es években 4 év börtönbüntetést kapott, amiért fegyvert szolgáltatott egy gyilkossághoz. 1994. októberében 3 rendőrt és egy taxisofőrt lőttek le Párizsban. Ehhez is köze volt, mondta a francia belügyminiszter. A férfitól vett DNS minták megegyeznek annak a támadónak a DNS-ével, aki hétfőn délelőtt lőtte meg a Liberation című baloldali napilap egyik munkatársát a lap párizsi székházában, életveszélyesen megsebesítve a fiatal fotóst. Dekár 2 órával később az üzleti negyedben egy bank épülete előtt is tüzet nyitott. Bár senki nem sérült meg, rövid időre túszulejtett egy autóst, akit arra kényszerített, hogy hajtson a Champs-Élysées sugárút felé, majd kiugrott a járműből és elvegyült a tömegben. A férfi néhány nappal korábban az egyik legnézettebb francia hírtelevízió épületébe is behatolt. Megfenyegette a főszerkesztőt és annak munkatársát, majd elmenekült a helyszínről.
Légtérsértés miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit tegnap, miután egy utasszállító az ország légterébe érve nem lépett kapcsolatba a repülés irányítással. Ezért a spanyolországi NATO központ elrendelte a magyar vadászgépek úgynevezett alfa riasztását. A parancs kiadása után felszáll egy Gripen géppár, majd tisztázódott a légihelyzet, és helyreállt a rádió kapcsolat az utasszállító, valamint a polgári légirányítás között. A gép kora este hagyta el a magyar légteret. Újra elkészíti Radnóti Miklós életnagyságú szobrát Melokkó Miklós Kossuth-díjas szobrászművész. A győri önkormányzat teljes egészében fedezi az új szobor elkészítését, helyét pedig bekamerázzák és éjszakára megvilágítják. Az alkotást vasárnap egy akkor még ismeretlen autós rongálta meg Győr mellett. A 24 éves fiatalember kedden feladta magát a rendőrségen.
Melokkó Miklós tegnap látta először a kettétört gránit szobrot abban a raktárban, ahová rongálás után elvitték. A művész szerint már nem érdemes javítani, újra kell formázni. Azt ígérte, minden vonásában megegyezik majd az előzővel.
Az emberi szemnél sokkal érzékenyebb módon van egy lézeres pantográf, és az pontosan megismétli ezt. Tehát nem olyan lesz, hogy majdnem olyan, pontosan olyan.
Már több felajánlás is érkezett az új szobor elkészítésére. Győr polgármestere Borkai Zsolt azonban azt kéri az adakozóktól, hogy az erre szánt pénzt adják a rászorulóknak. Az önkormányzat ugyanis teljes egészében fedezi a helyreállítás költségeit.
Győr városának kötelessége az, hogy a saját költségvetéséből egy új Radnóti szobrot építsen oda, a művész úrral egyeztetve természetesen, és a 21. századi kiegészítésekkel, világítással.
Melokkó Miklós szobrászművész megígérte, a költő halálának 70. évfordulóján, vagyis jövő év november 9-én ismét a helyén lesz a Radnóti szobor. Vasárnap hajnalban ezen a helyen döntötte ki egy autós a költő szobrát. A fiatalember, aki nemrég feladta magát a rendőrségen, állítja, nem szándékosan tette, baleset történt.
Sport majd időjárás jelentés következik, híradóval legközelebb 16 óra 20 perckor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Utolsó versenye. Forma 1. Brazil nagydíj. Második szabad edzés pénteken 23 óra 15 perckor. Időmérő edzés szombaton 16 óra 45 perckor. Futam vasárnap 16 óra 30 perckor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Diszkópörkölt galuskával.
Kicsit még várunk, úgy fog röhögni.
Nehéz napjait könnyű zenéje.
Jaj, ne csoda helyzet maradt ki!
December 20-ától M3, a Retro csatorna. Az érték, érték marad.
Jó napot kívánok! Gála vacsorával ünnepelte tegnap a 2013-as év sikereit a Magyar Kajakkenu Szövetség. Az eseményen díjazták az év legjobbjait.
Története talán legsikeresebb évén van túl a sportág, hiszen 162 érmet hoztak haza a versenyzők a különböző világeseményekről. Duisburgból a VB-ről egyaránt aranyéremmel térhetett haza az olimpiai bajnok Vajda Attila és az év meglepetés embere Medvecki Erika.
Amikor kiszálltam ott a csapatnál, miután megnyertem a futamot, akkor annyi ember szemében láttam könnyet, ami azért nem egy szokványos dolog kajakkenu versenyeken, és az nagyon-nagyon jól esett.
10. éve vagyok ott 1001-esben is, és így idézőjelben jubilálva tudtam címet védeni, világbajnok lenni ismét Duisburgban, és ráadásul az egyik legeredményesebb évmet hoztam a 10 év alatt, hiszen 2 egyéni érmet szereztem, 1 arany, 1 ezüst.
Az év legjobbjai a kajakos Kozák Danuta és Dombári Bence, valamint a kenus Lakatos Zsanett és Vasbányai Henrik lettek. A közmédia 2 díjban is részesült, a kajakkenusok a Duna Sport Arena műsorát szerették a legjobban. A díjat Rizskó Géza, az MTV a sport főszerkesztője vette át, és elismerést kapott az MTI újságírója Lódi Renáta is.
Mind a 32 hely elkelt a jövő évi braziliai labdarúgó világbajnokság mezőnyében, utolsóként Uruguay ünnepelhette kijutását.
Az uruguayi szurkolók öröme érthető. Kialakult a 2014-es labdarúgó világbajnokság végleges mezőnye. A jordániai 5-0-ás siker után a visszavágó már csak formalitás volt, így a szurkolók már a meccs előtt elkönyvelhették a szelezte VB szereplését. A hazai pályán elért 0-0-val Uruguay 6. dél-amerikai csapatként csatlakozik a 32-es mezőnyhöz. Európából 13, Afrikából 5, az észak-közép-amerikai és az ázsiai zónából 4-4-en versengenek majd jövő év június 12-től egy hónapon át. A csoportkör sorsolását pedig december 6-án tartják.
Ő lett a legeredményesebb Európában játszó futballista. Lionel Messi ismét történelmet írt. Ő az egyetlen, aki háromszor tudta megnyerni az aranycipőt. Duplázni eddig 9 játékos tudott.
Amíg a FIFA aranylabda választás szavazási határidő mizériája foglalkoztatja a közvéleményt, szép csendben, mondhatni családias hangulatban átadták az aranycipőt. 2010-2012 után harmadszor Lionel Messi vehette át a labdarúgó világ legértékesebb lábbeliét. A díjat az 1989-es győztes Hristo Stoichkov adta át az argentin sztárnak, aki azzal érdemelte ki a címet, hogy az európai bajnokságok legtermékenyebb gólszerzője lett a 2012-2013-as szezonban, a maga 46 góljával. Messi szerényen köszönetet mondott csapattársainak, akik közül többen Puyol, Xavi, Fabregas, Piqué, Jordi Alba, Adriano és Pinto is részt vett az eseményen, majd jelezte, javul az állapota, hamarosan ismét a pályán láthatják a labdarúgó rajongók.
November 25-én ünnepeljük az évszázad mérkőzése megnyerésének 60. évfordulóját. A legkisebbek ma a pályán tisztelettek a nagy elődök előtt.
Cibor!
Puskás!
Hidegkuti!
Kocsis!
Budai!
Zakaria!
Bozsi!
Lantos!
Roland!
Rossi! 11 legendás név, az aranycsapat kezdő 11-je az 1953. november 25-én lejátszott évszázad meccsén. A 6-3-as győzelem emlékére, amelynek pontosan hétfőn lesz 60 esztendeje, Kőbányán, az új Ligetgrund pályán futballoztak egyet a Budapest Honvéd, a Fradi, a Grund FC és a Kise 9 éves gyerekei. A torna előtt a Kossuth Rádió intendánsa, Pásztor Zoltán jelképesen labdákat adott át Kovács Róbertnek, Kőbánya polgármesterének, míg a fiatalok nem csak játszhattak, hanem megcsodálhatták az aranycsapatról készült korabeli fényképeket is.
A legendás 6-3-mal kapcsolatban külön kiadással jelentkezünk hétfőn 21 óra 35 perckor a Dunán, a Kossuth Rádióban pedig a 15 óra 10 perckor kezdődő műsorban 60 év után ismét teljes egészében meghallgathatják a mérkőzés közvetítését Szepesi György tolmácsolásában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Már a reggeli órákban elérte délnyugati megyénket az újabb csapadékzóna. Ezt a sok esőt annak a déli áramlásnak köszönhetjük, amely folyamatosan szállítja fölénk a páradús, de még enyhe léghullámokat. Az áramlást pedig egy ciklon irányítja, amely tőlünk nyugatra örvénylik. Ebben az időjárási helyzetben majd akkor lesz változás, ha ez a ciklon elmozdul keleti irányba. Erre a hét legvégén, a jövő hét elején számíthatunk, akkor az áramlás majd északiba vált Közép-Európa fölött, és jelentős lehűlés veszi kezdetét. Ma délután a keleti ország részben a Tiszántúlon még akár 10 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet, ott eleinte felszakadozhat a felhőzet. Másút viszont egyre több felé valószínű kisebb eső, zápor. Az éjszakai órákban a csapadékzóna tovább helyeződik át észak-kelet felé, ott valószínű még eső. Másút felszakadozhat ugyan a felhőzet, de szinte azonnal sűrű köd képződik majd hajnalra. A reggeli órákban 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, fagymentes lesz tehát az éjszaka is. Holnap napközben a Dunántúlon nagyon kevés esély van arra, hogy felszakadozzon a felhőzet, helyenként egész nap párás, ködös maradhat a levegő, sőt délután az Alpok alján ismét eleredhet az eső. A középső és keleti országrészben több esély van a felhőzet felszakadozására, különösen igaz ez a Tiszántúlra, ahol a néhány órás napsütés hatására a hőmérséklet akár a 14-15 fokot is eléri majd. Szombaton nyugaton számíthatunk esőre, záporra, továbbra is a Tiszántúlon szakadozhat fel a felhőzet, és még mindig enyhe idő valószínű. Vasárnap kezdődik a lehűlés, sok esővel, megerősödő északi széllel. Hétfőtől olyannyira visszaesik a hőmérséklet, hogy a csapadék fokozatosan havazásba, havas esőbe, illetve majd hózáporokba megy át, megjelennek az éjszakai fagyok, és kettől helyenként napközben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!